A nap, amikor James Turberről beszélgettünk. Vagy a szerencsém, vagy a tehetségem fogyott el. Huxley mondta, vagy talán valamelyik szereplője a pont és ellenpontban azt, hogy 25 évesen bárki lehet zseni, 50 évesen viszont már dolgozni kell rajta. Nos, én 49 voltam, ami ugyan nem 50, de csak néhány hónap éjjel. A festményeim pedig nem fogytak. Nemrég megjelent egy kis verses kötetem. The sky is the biggest cunt of them all. Amiért 4 hónappal ezelőtt $100 kaptam. És most gyűjtői darab. $20 jegyzik a ritka könyvek kereskedőidé. De nekem még abból sem volt egy saját példányom. Egy barátom lopta el egyszer, amikor részeg voltam. Egy barátom. Leáldozott a szerencsém. Ismert engem, Janet, Harry Miller, Picasso, és a többi, és a többi. De még mosogatónak se vettek fel. Megpróbálkoztam vele egy helyet, de csak egy éjszakát húztam ott ki az üvegbaromba. Az egyik tulajdonos, egy nagy darab dagadt hölgy, kiabálva kérdezte.
Hogy lehet az, hogy ez az ember nem tudja, hogy kell mosogatni?
Aztán megmutatta, hogy a mosogató egyik felébe kell először az edényeket tenni, abba, amiben valami sav volt. Majd utána kell áttenni őket a szappanyos vízbe. Még aznap éjjel kirúgtak. De addigra már megittem 2 üveg bort, és megettem egy fél bárányszombot, amit ott hagytak. Bizonyos szempontból rémisztő érzés egy nagy nullaként végezni. De még ennél is jobban fájt, hogy volt egy 5,5 éves lányom San Franciscóban. Az egyetlen ember, akit szerettem a földön. És akinek szüksége lett volna rám, ahogy cipőre, ruhára, ételre, szeretetre és levelekre, és játékokra is, meg néha egy-egy látogatásra. Arra kényszerültem, hogy egy nagy francia költővel éljek együtt, aki Venice-ből költözött, és aki 2 utas volt. Úgy értem, férfiakkal és nőkkel is dugott. És őt is dugták, férfiak is, meg nők is. Szerethető figura volt, a beszéde pedig humoros és elmés. Egy kis parókát hordott, ami folyton ide-oda csúszkált, és miközben beszélt az emberhez, állandóan igazgatnia kellett. 7 nyelven beszélt. De amikor én is jelen voltam, akkor angolul kellett beszélni. És mindegyiket úgy beszélt, mintha az anyanyelve lett volna. Egy percig se aggódj, Bukowski, majd én gondodat viselem, mondogatta mosolyogva. 30 centis fasza volt, becsült állapotban. Amikor megérkezett Venice-be, szerepelt egy-két underground újságban, amikben költői nagyságát méltatták. Az egyik kritikát én írtam róla. És az egyik underground újság lehozott egy képet a nagy francia költőről, mesztelenül. Kb. 150 magas lehetett, és a karjai meg a melkosa tiszta szőr volt. Egész testét beborította a nyakától a tökéig. Egy nagy, büdös, fekete és ősz szőrhalmaz volt. a teste közepén pedig egy hatalmas, vastag hímtag himbálódzott. Egy bika töke, egy játékbaba méretű férfin. Frenchy az évszázad egyik legnagyobb költője volt. Semmi más nem csinált, csak ült és írogatta a kis szaros, halhatatlan verseit. És volt két vagy három mecénása, akik pénzt küldtek neki. Kinek küldött volna épp neki? A halhatatlan faszú, halhatatlan verseket író költőnek. Ismerte Korzót, Barót, Ginsberget, Kaját. Ismerte az egész bagást, akik annó egy hotelben laktak. Drogoztak, basztak egymással, de külön-külön alkottak. Még Bíróval és Hemmel is találkozott egyszer az utcán. Bíró vitte Hem box kesztyűit, mikor egyszer épp a küzdőtére tartottak, ahol Hemingway szét akart ütni valakit. Természetesen mind ismerték egymást, és megálltak egy percre, hogy megvillantsák brilliáns társalgási tudásukat. A halhatatlan francia költő korábban látta Barót vakrészegen Bay lakásán. Rád emlékeztet Bukowski. Nincs benne semmi megjátszás. Addig iszik, míg össze nem esik, míg a szemei fel nem akadnak. Egy este a szőnyegen mászott négy kézláb, mert már ahhoz is részeg volt, hogy felálljon. Aztán felnézett rám, és azt mondta. Átkúrtak, berúgattak, én meg aláírtam a szerződést. Eladtam a mesztelen ebéd megfilmesítési jogait $500. Bassza meg! Most már késő. De Barónak persze szerencséje volt. Lejártak a jogok, ő pedig visszakapta az $500. Engem is bepalisztak részegen. $50 adtam el valamelyik írásom jogát. 2 évre. És még mindig van 18 hónap, amit végig izzadhatok. Nelson Algrant is ugyanígy verték át. Milliókat kaszáltak az Aranykezű férfi című filmmel. Algrantnek meg apró pénzzel szúrták ki a szemét. Be volt rúgva, és nem olvasta el az apró betűs részt. Engem az Egy vén kúja feljegyzései című könyvem megfilmesítési jogaival vertek át. Be voltam rúgva, és hoztak egy 18 éves kis pitát, akinek a csípőjéig volt felhúzva a miniszoknyája. Magas sarkút viselt, és tamfixott. Akkor már 2 éve nem basztam. Az aláírásommal lemondtam az életemről. A csaj pinájába valószínűleg egy postakocsival is behajthattam volna. De ez sosem derült ki. Szóval ott álltam 50 évesen. Nincs teledű. A szerencsém és tehetségem fogytál, és még újságkihordóként, gondnokként, mosogatóként sem kaptam állást. A halhatatlan francia költőnél viszont mindig zajlottak az események. Fiatal férfiak és nők kopogtattak egyfolytában az ajtaját. És milyen tiszta volt a lakása. A klotyója úgy nézett ki, mint ahol még soha senki nem szart. A csempék csak úgy ragyogtak, és mindenhol kis puha, süppedős szőnyegekkel értek. Új kanapék, új székek, egy hűtő, ami úgy ragyogott, mint egy őrült hatalmas foga, amit addig sikáltak, míg sírva nem fakadt. Mindenből, de mindenből olyan finomság áradt, ami, mint ha azt üzente volna. Nincs fájdalom, nincs aggodalom, és a világ odakint egyáltalán nem létezik. Közben pedig mindenki tudta, mit kell mondani, tenni, és hogyan kell viselkedni. Mintha titkos kódjuk lett volna arra, hogyan kell diszkréten és hangtalanul análszexelni, szopni, újakat segbe, meg mindenhova máshova dugni. Férfiak, nők, gyerekek, kijelektek, fiúk. És volt ott nagy K és nagy H betűs drog, haska, mariska, meg az összes többi. Csendben végzett művészet volt, mindenki kedvesen mosolygott, várt, aztán cselekedett, majd elment, és megint visszajött. És még viszki is volt, sör és bor, az olyan marháknak, mint én, meg szivaruk, és a múlt hülyeség. A halhatatlan francia költő megállás nélkül csinálta a különböző dolgait. Korán kelt, jóga gyakorlatokat végzett, aztán beállt a teljes alakos tükörbe, végig simította a kezét a minimális izzadságú, aztán legyúlt, és megfogta a hatalmas farkát és zacskóját. Mindig ez volt az utolsó mozdulatsor. Megemelte, évezette, markolázta, majd elengedte. Tágy. Én ekkor tájt mentem be mindig a fürdőszobába hányni. Aztán kijöttem. Nem ment semmi a földre, ugye, Bukowski? Azt nem kérdezte meg, hogy esetleg nem haldoklom-e. Csak azon aggódott, hogy összedekoszoljam a tiszta fürdőszoba padlóját. Nem, André, az összes ágyást megfelelő csatornákba helyezted. Jó fiú. Aztán, csak hogy felvágjon, miközben tudta, hogy másnapos vagyok, mint hét pokol. Oda ment a sarokba, és fejjel állt a kibaszott bermuda rövid nadrágjába. Keresztbe tette a lábát, nézett rám fejjel lefele, és azt mondta. Tudod, Bukowski, ha abba hagynád a piálást, és felvennél egy smokingot, garantálom neked, hogy minden nő elájulna, ha úgy kiöltözve belépné valahová. Ez nem kétlen. Aztán talpra ugrott, és azt kérdezte. Kívánsz reggelizni? André, 32 éve nem kívánok reggelizni. Aztán valaki mindig kopogott az ajtón. Halkan, olyan finoman, hogy az ember azt hitte, hogy kibaszott kék madár az, ami egyik szárnyával megütögeti az ajtót, mert haldoklik, és egy korty vizet kér. Legtöbbször két vagy három fiatal férfit, szalmaszerű, randa szakállal. Általában férfiak érkeztek, mert olykor feltűnt egy-egy fiatal, csinos lány is. És olyankor, amikor lány jött, mindig utáltam, hogy el kell mennem. Hát neki volt a 30 centis fasza, pecsütten, és ő volt a halhatatlan. Szóval tudtam a helyem. Figyelj, André, nagyon fáj a fejem. Azt hiszem, megyek, sétálok egyet a parton. Ugye már csársz? Erre semmi szükség, de tényleg. De még mielőtt odaérte volna az ajtóhoz, a lány már le is húzta André cipzárját. Vagy ha a bermudán nem volt cipzár, akkor a gatyája már a francia bokájánál volt. A lány pedig megmarkolta a pecsüt 30 centit, hogy megnézze, mire képes, ha felizgatják egy kicsit. André pedig addigra már felhúzta a lány ruháját a csípőjéig, és újjával a frissen mosott rózsaszín bugyival takart vágást, törzsölte, izgatta, és igyekezett feltárni az alatta rejlő lyuk titkát. És mindig talált is valamit az új, hol az új, melodramatikus lyukat, a seglyukat, vagy ha mester lévén a frissen mosott szűk, rózsaszín nevű alá tudott kerülni, akkor már is ott volt, és készítette fel azt a pidát, ami mindössze 18 órát tudott pihenni. Így hát én meg mindig végiggyalogoltam a tengerparton. Mivel még nagyon korán volt, nem kellett néznem azt a rengeteg embert, az egymás mellé préselődött, öklendező, krákogó lényeket, ezeket a béka daganatokat. Nem kellett néznem, ahogy vonulnak, vagy fetrengenek a borzasztó testükkel és kiárusított életükkel. Se szemük, se hangjuk, se semmiük nem volt, és még csak nem is tudták. Csak mocsok maradt utánuk, az elkenődött foltok a kereszten. De a kora reggelek nem voltak rosszak, főleg hétköznap nem. Akkor minden hozzám tartozott, meg a nagyon ronda sirályokhoz, amik, ahogy csütörtökre, péntekre kezdtek eltűnni a csipszezacskók és a morzsák, egyre raddábbak lettek. Számukra ez volt itt az élet vége. Nem tudhatták, hogy szombaton és vasárnap visszatér a csőcselék a haddagjaikkal, meg szendvicseivel. Lehet, hogy a sirályok még rosszabbul jártak, mint én, gondoltam magamban. Lehet. Egyik nap Andrét meghívták egy felolvasóestre valahova Chicagóba, New Yorkba, Frisco-ba, vagy máshova. És miután elment, egyszer csak ott találtam magam egyedül a lakásába. Végre leülhettem az írógéphez. Nem sok jól jött ki abból az írógépből. André majdnem tökéleteset tudott vele alkotni. A furcsa volt, hogy ő olyan nagy író, és hogy én nem voltam az. Nem tűnt úgy, hogy olyan nagy lenne köztünk a különbség. De volt. Tudta, hogyan kell egyik szót a másik mellé helyezni. De amikor én ültem ahhoz a géphez, az a fehér papírlap csak nézett rám. Mindenkinek megvolt a maga pokla, de én 3 körrel vezettem. Így hát egyre több bort ittam, és vártam a halálra. André már pár napja nem volt otthon, mikor egyik reggel 10:30 körül valaki kopogott az ajtón. Egy pillanat, mondtam, bementem a fürdőszobába, hánytam, és kiöblítettem a számat laborál szájvízre. Felvettem egy gatyát, majd magamra vettem André egyik sejem köntösét. Aztán kinyitottam az ajtót. Egy fiatal srác és egy lány állt kin. A lányon nagyon rövid szoknya, és magas sarkú cipő volt. A harisnyája majdnem a csengéig ért. A srác csak egy átlagos fiatal srác volt. Olyan kasmír csokorszerű, fehér póló, vékony nyitott száj. És a karját úgy tartotta félig az oldalán felhúzva, mintha épp fel akart volna szállni és elrepülni. A lány azt kérdezte.
André?
Nem, Hank vagyok. Charles Bukowski.
Most viccelsz, ugye, André?
Kérdezte a lány. Egy vicc vagyok. Válaszoltam. Odakint citált az eső. Kint álltak. Mindegy. Gyertek be az esőrő.
De te vagy, André,
mondta a kis lotyú.
Felismerlek. Ez az öreg arc van vagy 200 éves.
Jó, mondtam. Gyere be. André vagyok. 2 üveg bor volt náluk. Kimentem a konyhába a dugóhúzóért és poharakért. Töltöttem 3 pohár bort. Állva ittam a boromat, és néztem be a lány lába közé, ahogy csak tudtam. Amikor a srác kigyújtotta a kezét, lehúzta a slitzemet, és szopni kezdte a farkamat. Nagyon nagy zaj csapott a szájába. Megpaskultam a feje tetejét, majd megkérdeztem a lányt. Hogy hívnak?
Wendy,
mondta.
És mindig is csodáltam a költészetedet, André. Szerintem te vagy az egyik legnagyobb élő költő.
A srác tovább ügyködött. Szopogatta, gyalogatta. Most úgy járt a feje leföl, mint akinek elment az esze. Az egyik legnagyobb, kérdeztem. Kik a többiek?
Csak egy van,
mondta Wendy.
Ezra Pound.
Ezra mindig is untatott, mondtam.
Tényleg?
Igen. Túl erőteti a dolgot, túl komoly, túl művelt, és összességében csak egy unalmas iparos.
Miért írod alá a munkáid egyszerűen úgy, hogy André?
Mert ehhez van kedvem. A srác akkor nagyon keményen dolgozott. Megragadtam a fejét, magamra húztam, és beleéveztem a szájába. Aztán felhúztam a cipzáramat, és töltöttem még 3 pohár bort. Csak ültünk, beszélgettünk, és ittunk. Nem tudom, meddig ment ez így. Wendynek gyönyörű lábai voltak, és finom, vékony bokáj, amiket állandóan forgatott és csavargatott, mintha lángoltak volna, vagy ilyesmi. tényleg jártasak voltak az irodalomban. Mindenféléről beszélgettünk. Sherwood Anderson Weinsburg című könyvéről, meg ilyesmiről. Dosszról, Camusról, Crane-ről, Dickiről, a Brontékról, Balzacról, Turberről, és így tovább. Megittuk mind a két üveg bort, és találtam még valami piát a hűtőben. Neki láttunk. Aztán nem is tudom. Egyszer csak megőrültem, és elkezdtem karmolni a ruháját. Már ami volt rajta. Megláttam egy darabot a bugyjából, aztán széttéptem a ruháját, és leszakítottam a melltartóját. Kezembe került egy mell. Jó, nagy volt. Csókolgattam, és szopogattam. Aztán addig csavartam, amíg fel nem sikoltott, és közben a számat az övéhez szorítottam, hogy elfolytsam a sikolyokat. Letéptem a ruhát, parisnyom, lábak, térdek, hús. Aztán felkaptam a székről, letéptem róla azt a falatnyi kis bugyit, és belé vágtam.
André!
Mondta.
André!
Félrefordítottam a fejem. A srác minket nézett, és közben a széken ülve vert. Aztán felálltam a nővel az ölembe, de ide-oda tántorogtunk a szobába. Székeket borogattunk fel, lámpákat törtünk össze, ahogy nyomtam be neki. Rátettem őt a dohányzóasztalra, de éreztem, hogy a kettőnk súlya alatt a lábak megadják magukat, úgyhogy felemeltem, még mielőtt a padlóra lapítottuk volna az asztalt.
Hú, André!
Aztán egész testében megremegett. Majd még egyszer, mint valami áldozati oltár. Aztán tudva, hogy egyengült és nincs magánál, egyszerűen betoltam neki az egészet, mint egy horgot, és mozdulatlanul tartottam bent. Úgy akadt fenn, mint valami őrült tengeri hal, melyet örökre felgyásoltak. Fél évszázad alatt megtanultam néhány trükköt. Gyakorlatilag elvesztette az eszmévetét. Aztán hátradőltem, és nyomtam neki. A feje úgy himbálódzott, mint valami eszeveszett bábujé. Meg a senke is. Aztán megint elélvezett, pont amikor én is. És amikor elélveztünk, majdnem meghaltam. Mindketten majdnem meghaltunk. Ahhoz, hogy valakit állva tehessünk magunkével, a méretének bizonyos viszonyban kell állnia a miénkkel. Emlékszem, egyszer majdnem meghaltam egy detroiti hotel szobában. Megpróbáltam felállni, de nem igazán sikerült. Felvette a lábait a padlóról, és körén fonta őket, ami azt jelentette, hogy két ember tartottam a lábamon. Ami nem jó, le akartam tenni. Két dologgal tartottam fenn. A kezemmel a seggyuka alatt, és a farkamban. De ő csak hajtogatta.
Istenem, milyen erős lábaid vannak! Istenem, milyen gyönyörű és erős lábaid vannak!
Hát, ami igaz is. Minden testrészem nagyjából szar, az elmémet, meg az összes többit is beleértve. De valaki megajándékozott ezekkel a hatalmas és erős lábakkal. Nem viccelek, de az a detroiti szállodai baszás majdnem kicsinált, mert a farkunk előre-hátra mozgatása abban a résben különleges mozgást igényel egy ilyen pozícióban. Két test súlyát tartja az ember, ezért minden mozgást a gerincre kell átvinni. Durva és gyilkos manőver. Végül mindketten elévesztünk, majd ledobtam őt valahol. Eldobtam. De ezzel a nővel most Andrénál úgy csináltuk, hogy a lábát a padlón tartotta, ami lehetővé tette számomra, hogy bemutassam a trükkjeimet. A forgást, a horgot, a lassítást, gyorsítást, és a semmit. Szóval végeztem vele. Rossz testhelyzetben voltam. Az alsógatyám és a nadrágom lent lógott a cipőm körül. Egyszerűen elengedtem Vendit. Nem tudom, hova a fenébe esett, és nem is érdekelt. Aztán, amikor lefelé nyúltam, hogy felhúzom az alsógatyámat és a nadrágomat, a srác odalépett, és a jobb középső ujját keményen és egyenesen a seggyukamba dugta. Felordítottam, megfordultam, és szájon vágtam. A csávó elrepült. Aztán felhúztam a gatyámat és a nadrágomat. Leültem egy székre, bort és sört iszogattam. Mogorván néztem, és nem szóltam semmit. Végre aztán összekészülődtek.
Jó ét, André,
mondta a srác.
Jó ét, André,
mondta a lány. Óvatosan a lépcsőn, mondtam. Nagyon csúszik, amikor esik.
Köszönöm, André,
mondta a srác.
Vigyázunk, André,
mondta a lány. Szeretett, mondtam.
Szeretett,
válaszolták mindketten egyszerre. Becsuktam az ajtót. Istenem, de jó halhatatlan francia költőnek lenni. Kimentem a konyhába, találtam egy jó üveg francia bort, egy kis szardellát, és néhány töltött olajbogyót. Mindent kihoztam, és letettem az ingatag dohányzó asztalra. Töltöttem egy jó nagy pohár bort. Aztán az ablakhoz léptem, ami a világra és az óceánra nézett. Szép volt az óceán, csak csinálta, amit csinált. Megittem az üveg bort, ittam még egyet. Ettem egy keveset, aztán elfáradtam. Levettem a ruháimat, és befeküdtem André ágyának közepére. Csinktam egyet, néztem a napot, és hallgattam a tengert. Köszönöm, André, mondtam. Végül is elég jó srác vagy. És a tehetségem mégsem fogyott még el.